Első kötet, márciustól decemberig. Március. Köszöntlek, kedves szép március! Ibolya szagú langyos leheletedet érzem már a levegőben. Zöld szőnyegeidet látom már kiterítve a halmokon. Itt-ott fehérlenek az árnyékos mélyedésekben a tova vonult télkirálynak elhagyogatott rongyai. De a napot már te emeled az égre, s a földön már a te lábad jár. És a te lábad nyomán kizöldül a fű, és előkéklik az ibolya. Kedves hónapon vagy te nékem. Te vagy az egyetlen, akit hívunk, és akit epedve vár mindenki. Felőled álmodoztam én is télen a kályha mellett, és a tűzbe mélázva tűnődtem. Hol vannak virágaid? Hol vannak madaraid? Mit csinál most a fecskénk, és mit csinál most a gólyánk? A virágok akkor a föld mélyén aludtak, és álmodtak a tavaszi napsugárról. A gólyánk a Nílus partján állott, és hazagondolt. A fecskénk pedig ott ült az arabus fákon, és szintén hazagondolt. Mert a gólyának is, a fecskének is ez a hazája. Csak itt rak fészket mind a kettő. A gólya a fodorék házán, a fecske meg szanaszét a jól megválasztott ereszek alatt. Azóta már úton is vannak. Valahol a tenger fölött száll felénk egy nagy fehér felhő. Azok a gólyáink. És száll egy nagy fekete felhő, azok a fecskéink. A napnak már nem csak világossága van, hanem melege is. A muzsikus cigányaink délben már mind kün heverésznek az udvaron. Gyékényeken heverésznek, sütkéreznek. A nap felé az arcukat fordítják, mert azon lehet legjobban érezni, hogy meleg van. És beszélgetnek. Te Marci, mondja a ragyás bőgős a prímásnak. Ha egyszer a püspöknek eszébe jutna, hogy cigány ebédet főzetne, és elmondják, miket ebédelnének a püspöknél. A keresztes gyerek tegnap délután már mezitláb jött az iskolába. Az ablakból néztem. A nagy szürke vászontarisznya ide-oda lötyögött rajta, amit végig nyargalt a falun. Az arca piros volt, a szeme ragyogott. Az iskola előtt sima, agyagos föld van. Itt felugrott kétszer a levegőbe, és nyerített, mint a kis csikó. Ma délután valamennyi gyerek mind mezitláb jött az iskolába. Az arcukon valami ünnepies derültség. Csak az uraság fia, a szöszke fejű Dezső, az volt egymaga szomorú. Szelíd irítséggel nézte a mesztelen lábakat. Szegény Dezső, neki nem szabad mezitláb járnia sohasem. A szentek írása síralomvölgynek mondja a földet. Nem ismerem azt a vidéket, ahol az írószentek éltek, s nem tudom, van-e ott március. A mi földünkön is van olykor síralom, de több az örömünk. Nincsen se pénzünk, se posztunk, náddal fődjük a házunkat, és cseréptányér van az asztalunkon, de azért, amit végigmegyek a falon, látom, hogy mindenki vidám. Nem az a vidámság persze ez, amelynek nevetése van. Csak a féle csöndes, békés vidámság, mint az erdő vidámsága, mikor a nap rásüt. Az embereink komolyak és mélázók, mint az erdőfái. Az erdőfáinak egyik oldal árnyékos marad a fényben is, de azért a másik érzi a napsugár gyönyörűségét. De mintha nem csak az emberek volnának derültebbek, vidám minden. A téli hótól átnedvesedett háztetőknek és sövényeknek, mintha öröm volna a napon való szárítkozás. A kutyák játszanak, a récék, ludak, tyúkok, a gyepen hangosabbak. Még a plébánosnak nagy kokén kakasa is vidámabban kukurikul, amint látom. Az udvaron heverő kerékre ugrik, kettőt csap a szárnyával, és kukurikulása közben rákacsint egy kendermagos bóbitás ércére. Kisétálgatok a házsorból a mezőre. A férfi emberek ott vannak most szanaszét a dűlőkön. Minden táblán egy ember, két ember szántanak és vetnek. Szeretem nézni a szántóvető embert a munkájában. Az ősembert látom benne, aki még anyjának érzi a földet. A táj csöndes, a földek fölött kék ég. A nap fényt és meleget áraszt alá. A levegőben csönd és béke. Buruc András szánt amott a pogánydűlőn. Két fehér ökre lassú ballagással vonja a barázda barna vonalát. András keze az ekeszarván, és a barázdák egymást követik, mint az én írásom a papíroson. Az élet írása az. A természet könyvének egy lapjára ír most Buruc András. Ezt írja. Add meg a mi kenyerünket. És az Úr olvassa az írást a magasból. Amott a másik földön kevéket látom, amint vetnek. Kevipálnak lepedő van a nyakába kötve, kötény az most. Mag van benne. Egyet-egyet lép, és a kezének kerek, széles lejtéseivel veti a magot a friss, fekete földbe. Ha városi ember volnék, a szobám falán ott volna a vető ember képe. Annak a mozdulataiban van valami, ami a teremtést cselekvő ős szellemet juttatja az eszünkbe. Így vethette ő, a végtelenség fekete mezején egyet-egyet lépve a csillagokat. Kevipál csak csekékek is árnyékképe persze a nagy magvetőnek. De a mozdulataiban van valami méltóság, fenség és erő. Minden marok búza, amit a kötényéből szétdob, egy marok áldozat és egy kéve reménység a mai napon, és egy heti élet a jövendőben. Az öreg Kevi a zsákon ül és elmélázva nézi a fiait. Pipázik. Ő már hajlott őszfehér ember. Ő már az ifjúságát is rég belevetette a földbe, s az idő békés öregséget hozott neki. Az a szálas barna ember, aki vet, az az öregebbik fia, a Pál. Az a másik fiatal legény pedig, aki boronál, az az unokája, az Imre. A kettő munkában, az öreg csöndes szemlélődésben. A levegőt a földnek illata hatja át. A kéklő magasságban pacsírt a csicserek. A barázda végén rászól Imre az ökrökre. Csáli, hó! Gyümölcsoltó ünnepén kotlósunk szokatlanul komoly arccal ült a fészkén. A nyakát összehúzva tartotta, a szeme aranykarikában égett. A fészek csipogott. A tojásokból öt kis sárga csibe bújt elő, olyanok, mint a kanári madarak. Öt kis ostoba sárga csibe. Még tegnap fehér, mozdulatlan, élettelen tojások. Ma élő, mozgó madárkák. Akik kíváncsian néznek rám fényes kis fekete szemükkel, akik örülnek a világosságnak meg az életnek, akik másnak semmiségek, nekem kedvességek. A tyúk ezért volt olyan komoly. Valami 3 hét óta ül már a tojásokon. Honnan tudja az az együgyű tyúk, hogy az ő szívének melegségénél csirke lesz a tojásokból? Honnan tudja, hogy a gazdasszonyban bízhatik, mikor az fészket készít neki, és mikor elszedi abba a gyékeny kosárba a kikelt csirkéket? Miért tűri ezt békén? Miért nem tűri az idegent, a kutyát, a macskát, a másik tyúkot? De ami a legnagyobb, honnan tudja? Hát honnan tudja az a tyúk, hogy a tojásait a kellő időben, a kellő órákban, a kellő vigyázatossággal meg kell forgatnia? Akik az első géptyúkot szerkesztették, a csirke költőgépet nem tudták. Minden tojásból nyomorék csirke bújt ki, ki sánta, ki vak, ki szárnyatlan, ki csenevész, vagy éppen semmilyen se. Sokára eszüttek rá, hogy a tojásokat meg kell időnként forgatni. Ma már ezt a gazdasági akadémiákon tanítják. A tyúk nem jár abba a tudós iskolába, mégis tudja. De hát honnan tudja? Érzem, hogy ez a kérdője kicsi itt a mondatom végén. A lelkem kérdőjele az égig gyullad. Engem az állati ösztönről írott tanulmányok nem elégítenek meg. Az állati ösztön szó csak takarója annak, hogy ezekről a tollas, testben járó lelkekről nem tudunk semmit se. Én azt gondolom néha, hogy a tyúkok is beszélgetnek. Amit kapirgálnak a kertek alján, hallani vélem beszélgetésüket. Hogy vagy, tyúkanyú? Lesz neki a tavaszon csirkéid? Még nem tudom. Tavaly szerencsétlen voltam. Egyet a héja vittel, hármat a macska, egyet elvesztettem, kettő a vízbe fulladt. Sok szomorúság ez az anyának. Sok. Sok. Hát, ha az idén megoltalmaz a jóisten. Lehet, meggondolom. Hopp, egy giliszta. Egyszer csak a tyúk betotyog a konyhába, és elkezd tyúk nyelven jelentkezni, könyörögni, követelni. Vagy, adjátok elő a tojásaimat, ki akarom költeni. És beleül a kosárba, amelyikbe tojni szokott, és várja a tojásokat. Persze azokat régen elsikasztotta a teremtésnek szoknyában járó koronája, bajos lenne velük beszámolni. Tyúkanyó jogos követelésére az a felelet, hogy kiröpítik az udvarra. Tessék folytatni a hivatalos működést. Azonban mire kettőt fordulnak? Tyúkanyú az anyai álhatatosság panaszos sírásával tibláb ismét a fészkén, s ha csak meg nem pálinkáztatják, nem enged. Napokig zsémbeskedik, erőszakoskodik, zaklatolódik, a taréja megsápad a buslakodástól. Végre aztán, ha megkönyörülnek rajta, s tesznek alája 18-20 tojást, akkor boldogan elhelyezkedik, és hozzáfog a költéshez. Milyen büszke azután, mikor először sétálhat ki a csirkéivel a napsugártól meleg udvarra. Amerre megy, szinte gurulnak utána a kis sárga, eleven gömbök. Tyúkmama szerető gondoskodással szólogat nekik, kogy-kogy, ami bizonnyal azt teszi, erre-erre. A csibék pedig éretlen, vékony hangon felelgetnek, csip-csip, ami pedig bizonnyal csak a féle értelmetlen gyerekbeszéd. Ma délután a babiloni rabságról magyaráztam az iskolámban. Nem tudom, mi szükség van arra, hogy Balogék, Szabójék, Pöhőjék, Gálék, meg egyéb örökösen falusi emberek ismerjék a régi zsidóknak hányódásait. A nagyméltóságú miniszter úr akarja ezt, meg a nagyságos tanfelügyelő úr, meg a tisztelendő esperes úr. Jobban szerettem volna a rodostói rabságról, vagy március 15-éről beszélni. Mert éppen évforduló nap van, de azt nem akarja a nagyméltóságú miniszter úr, sem a nagyságos tanfelügyelő úr, sem a főtisztelendő esperes úr. Így hát a babiloni rabságról beszéltem. A gyermekek keresztbe font karral ültek. A padokról lelógott a sok kis mesztelen láb. A szemek nyitva, és egynémelyik buzgó hallgatónak a szája is. Egyszer csak beereszkedik az ablakon a napnak egy széles, fényes sugara, mint egy kifeszített sárga sejemszőnyeg. A gyermekek arca felderül, mind arra fordítja a fejét, kibámulnak a kéklő, fényes levegőbe. Az egyik gál gyerek megrezzen. Fecske. Csak ugyan. Egy fecske röpdös az ablak előtt, aztán egy második. Az én fecskéim. Pihenjünk, mondtam a gyerekeknek. Ez más szóval annyit tesz, mozoghattok, beszélgethettek. S kinyitottam az ablakot. A fecskék ide-oda kerengve kiáltozták. Csívis, csívis! Ami fecske nyelven bizonyosan annyit jelent, hogy jó napot kívánok. A sok gyerek keresztbe tette mellén a kezét, és a fecskék felé hajlongva énekelték. Fecskét látok, szeplőt hányok, sejmet gombolítok. És mind mosolygott. Egymásra tekintettek meg a fecskékre. A dacó gyerek fölállott négykézlába pad tetejére, s úgy nevetett ki az ablakon. A napleszállóban a fák és a házak hosszú árnyékokkal terítik be az utcát. Az emberek már szállingóznak hazafelé. Úgy látszik, kevék is elvégezték a vetést. Pál az ökrök előtt ballag. Az apró unokák a cica-maca fabarkáival össze-vissza koszorúzottan ülnek a szekérben. Az öreg kevé a szekér hátulján lógatja a lábát és pipázik. Leghátul lépked az Imre. A járásán nem látszik fáradtság. A faluk útjánál visszamarad. Szomjas? Nem, Fodor Lidi merított vizet. Lidi még tavaly bejárt a vasárnapi iskolába. Az írás a szépecske, de a katekizmusban gyönge. Kissé pöszén beszél, a szeme nyílt, szelíd kék. Mikor szólunk hozzá, fél oldalt néz, mint a kacsa, de mint a szép kacsa. A kútvödröt könnyű lebocsátani, de nehéz felhúzni. Régi kút. Minek is lenne változtatni rajta? Ha könnyen járna, akkor a gyerekeket küldenék vízért, s azok beleveszekednének. Hagyjad, Lidi, mondja neki Imre. Gyönge vagy te arra. S kettőt ránt a kútostoron, s kiemeli a vödröt a kútból. Eddig azt hittem, hogy aki az erőmutatványt csinálja, annak fut a vér az arcába. Nem úgy van. A Lidi arca jobban kipirosodott, mint az Imréjé.